Sokan használnák fel az otthonfelújítási támogatást napelemes rendszerek kiépítésére. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A megkérdezettek kétharmada szeretne kis naperőművet telepíteni otthonába, derül ki az E.ON nem reprezentatív 1500 fős felméréséből. A beruházáson gondolkodók környezettudatos és megtérülő befektetésnek tartják a telepítést, sokan otthonfelújítási támogatásból, illetve hitelből finanszíroznák a munkát. A részletekről Losonczi Gergelyt, az E.ON Hungária ZRT szóvivőjét hallják.
Több tízezer ügyfélnél telepítettünk már napelemes rendszert, és azt látjuk, hogy van egy nagyon dinamikusan növekvő tendencia. Tehát az elmúlt években folyamatosan és egyre nagyobb ütemben nő azoknak a száma, akik napelemes rendszerrel szeretnék csökkenteni az energiaköltségeiket, legyen szó akár családokról, akár vállalkozásokról.
Az pontosan meghatározható, mérik, számolják azt, hogy az E.ON ügyfeleik mennyi energiát termeltek meg mondjuk az elmúlt esztendőben napelemes rendszerekkel?
Igen, van erre vonatkozó adatunk. Összesen 204 ezer megawatt volt az a betáplált mennyiség, szakmai kifejezéssel élve, amit ezek a napelemes rendszerek, naperőművek terveltek a tavalyi évben. Ugye egy picit csalóka ez a szám abból a szempontból, hogy nyilván a rendszereknek a kapacitása nagyobb, de azt lehet ugye folyamatosan látni, hogy értelemszerűen napelemes rendszerek akkor termelnek energiát, amikor süt a nap. Így nem feltétlenül tudják ugye a teljes kapacitásukat megtermelni. Hogyha egy picit így lefordítjuk ezt a számot, akkor azt lehet látni, hogyha egy család éves átlagos energiaszükségletét nézzük, akkor ez a közel 205 ezer megawatt óra, ez 93 ezer családnak az éves energiaszükségletét fedezi. Ugyanakkor ez a szám is csalóka egy picit, hiszen vannak olyan napelemes rendszerek, amelyek nagyobb teljesítményűek, vannak olyanok, amelyek kisebbek, hogy ezeknek a rendszereknek pont az a lényege, hogy személyre szabhatóak, tehát az adott család a saját szükségleteit figyelembe véve tervezheti meg például a saját házára, hogy mekkora teljesítményű napelemes rendszert szeretne, és ugyanez igaz a vállalkozásokra is.
Amit említett, illetve ami látható is az adatokból, a napelemes rendszerek folyamatos bővülése, a beépített kapacitás folyamatos emelkedése. Milyen hatással van a szolgáltatóra, pontosabban a szolgáltató által üzemeltetett hálózatra? Folyamatosan kell tulajdonképpen a hálózatot is bővíteni?
Az energiaszolgáltatók számára nagy kihívást jelent az, hogy a napelemes rendszerek ilyen dinamikusan bővülnek az elmúlt években. Illetve hát ugye az ország energia stratégiája is ugye arra épül, hogy az atom erőművel megtermelt villamos energia mellett leginkább ugye napelemes rendszerekből termelje majd az ország az energiát. És igen, ez együtt jár azzal, hogy folyamatosan bővíteni kell a hálózatot. Hiszen ugye a napelemes rendszerek azok egy picit más jellegű kihívások elé állítják a szolgáltatókat. Korábban ugye ez egy nagyon lineáris rendszer volt, egy erőműben megtermelték az energiát, és azt kellett eljutatni a fogyasztóhoz. A napelemes rendszerek megváltoztatják ezt a dinamikát, hiszen helyben is termelődik az energia, ezt vissza kell táplálni a hálózatba, és erre is fel kell készíteni a hálózatot, ezért ugye szakszóval ugye úgy mondják, hogy rugalmasabbá kell tenni a hálózatot annak érdekében, hogy ezek a napelemes rendszerek ezek biztonságosan működtethetőek legyenek. Erre az E.ON Hungária csoport szolgáltatási területén folyamatosan vannak fejlesztések, és az ügyfeleknek nem kell attól tartani, hogy a hálózat nem lesz arra képes, hogy ezeket a napelemes rendszereket a hálózatra lehessen csatlakoztatni. Több olyan projektünk is van, ami kifejezetten ezt a célt szolgálja. Ezek közül a legnagyobb, az egy 100 milliárd forintos projekt, az egy nemzetközi projekt, uniós támogatással valósul meg, és Szlovákia nyugati részén, illetve Magyarország északnyugati részén egy jelentős hálózatfejlesztési projektet kezdtünk meg, ennek Danube Ingrid a neve, és pontosan ezt a célt szolgálja, hogy a hálózat fejlesztésével el lehessen érni azt, hogy minél több megújuló erőforrást lehessen a hálózatra csatlakoztatni. Ezen kívül folyamatosan dolgozunk azon is, hogy innovatív energiatároló rendszereket alakítsunk ki. Van szintén egy uniós támogatással megvalósító programunk, ami ezt a célt szolgálja. Ezek lényegében olyan mobil energiatároló rendszerek, amelyek a naperőművek által megtermelt energiát tárolni képesek, és abban az időszakban tudják így a az energiát felhasználni, visszatáplálni a hálózatba, amikor arra szükség van. Nagyon egyszerű ennek a logikája, hiszen a napelemes rendszerek, ahogy említettem is, zömében akkor működnek, akkor termelnek energiát, amikor süt a nap napközben. A mobil energiatárolók segítségével ezt az energiát tárolni vagyunk képesek, és így az esti, éjszakai időszakban, amikor viszont az energiafelhasználás nagyobb, akkor tudjuk visszatáplálni a hálózatba. Illetve folyamatosan dolgozunk azon is, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztériumban is van egy közös programunk, hogy általánosságban is rugalmasabbá, okosabbá tegyük a hálózatok, tehát hogy ezeket a kihívásokat a hálózatunk képes legyen kezelni, amelyeket a megújuló energiaforrások jelentenek a számukra.
Egy 1500 fős online nem reprezentatív felmérést készítettek. Milyen hatással van, illetve mit mértek, milyen hatással lehet az otthonfelújítási támogatás a napelemes rendszerek beépítésére, illetve a beépítési kedvre?
Azt láttuk ebben a kutatásban, ami alapvetően ugye valóban egy online kutatás volt, és nem reprezentatív mintán készült, de azt láttuk az eredmények alapján, hogy nagyon-nagyon sokan érdeklődnek a napelemes rendszerek iránt. A kutatás szerint a válaszadóknak a kétharmada mondta azt, hogy szeretne napelemes rendszert telepíteni a jövőben. És láttunk egy olyan érdekes jelenséget is, megkérdeztük azt, hogy rendelkeznek már a válaszadók napelemes rendszerrel, és akik rendelkeznek vele, azok zömében önerőből valósították meg ezt a beruházást. És ez a trend, ez változni látszik, valóban az otthonteremtési támogatás nagy lendületet adhat a napelem telepítési programnak is, hiszen most már a válaszadók zöme, aki nem rendelkezik napelemmel, ő azt mondja, hogy szeretne erre valamiféle támogatást vagy hitelt felvenni, és abból szeretné fejleszteni az otthoni energia hálózatát.
Arról az online felmérésben kaptak információt, hogy ki milyen teljesítmény beépítését tervezi?
Nem volt kérdés a kutatásban. Itt alapvetően mindig azt szoktuk javasolni az ügyfeleknek, hogyha érdekli őket a napelemes rendszer, akkor érdemes ajánlatot kérni arra vonatkozóan, hogy a saját ingatlanukat, családi házukat, vállalkozásuk igényeit felmérve tudjunk adni nekik egy pontos képet, hogy mi lehet az ideális megoldás a számukra. Itt figyelembe kell venni természetesen azt, hogy az ingatlan milyen helyen van, hogyan helyezkedik el, a tetőt mennyi napsütés éri egy adott évben, és ez alapján tudjuk megmondani a válaszadóknak azt, hogy mi az az ideális rendszer, amit érdemes telepíteniük, és azzal megtakarításra számíthatnak, mennyivel csökkentheti ez az energiafelhasználásuk költségeit.
A beépítési kedv növekedése érezhető már az ügyfélszolgálatukon?
Azt tapasztaljuk, hogy az átfutási idők megnövekedhetnek a legtöbb cégnél. Az EON mindent megpróbál megtenni annak érdekében természetesen, hogy ne legyenek csúszások. Ezért miután már, amikor tavaly bejelentették az otthonteremtési támogatást, már akkor elkezdtünk felkészülni erre a várható rohamra, és mind az adminisztratív, mind az engedélyezéssel foglalkozó, mind a kivitelező csapatunkat bővítettük annak érdekében, hogy a meglévő és a leendő ügyfeleinket a lehető legjobban ki tudjuk szolgálni. Ha szabad egy picit hazabeszélnem ebben a témában, az EON Solar, amely márciustól ugye egy cégként működik, korábban az Elmémászhoz tartozó Enhommal. Legnagyobb előnye az, hogy egy kézben tartja a teljes folyamatot. Tehát, hogy azok az ügyfelek, akik nálunk érdeklődnek, kapnak egy ajánlatot, szakértőink megvizsgálják, hogy mi a legideálisabb megoldás számukra, és végigvezetjük őket az egész folyamaton az érdeklődéstől kezdve a telepítésen át az üzembehelyezésig. És ebből az 1500 fős kutatásunkból is egyébként azt láttuk, hogy az ügyfelek amellett, hogy leginkább természetesen azért szeretnének napelemet, mert azt gondolják, hogy ez egy hosszú távon megtérülő beruházás, nagyon fontos nekik a környezetvédelem, de amikor szolgáltatót választanak, akkor a legfontosabb szempont a döntésben éppen az, hogy a szolgáltató egy kézben tartsa ezeket a dolgokat, és mi ezt tudjuk számukra biztosítani.
Losonczy Gergelyt, az EON Hungária ZRT szóvivőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 4 milliárd forintot fordít a magyar-szerb földgázszállítási kapacitás fejlesztésére, mondta el az Inforádiónak a hivatal nemzetközi elnök helyettese Ságvári Pál. Sipos Ildikó interjúja.
A most megjelent energiahivatali határozatban azt a döntést hoztuk, hogy a határkeresztező vezetékeken, a vezetékjogokon kialakult árveréseken a felárakat, azokat visszaforgatjuk részben infrastruktúra fejlesztésbe, és az a döntés született, hogy az ellátásbiztonsági szempontból legkiemelkedőbb infrastruktúra fejlesztésbe a szerb-magyar határkeresztező kapacitásra kerül ennek az elkülönített összegnek, ennek az aukciós felárnak a fele. Tehát ez 2020-as naptári évben ez az összeg nagyjából 5 milliárd forint, ami a földgázszállítónál egy elkülönítésre került egy számlára, és ennek a fele megy a szerb-magyar infrastruktúra fejlesztésre, és a másik fele pedig a rendszerhasználati díjaknak, ami a tarifáknak egy fontos eleme, annak a csökkentésére fog menni. És ezzel tulajdonképpen azt érjük el, vagy tulajdonképpen egy olyan helyzet alakul ki, hogy ez a október 1-én átadásra kerülő vezetékszakasz, ami nagyjából 15 kilométer, és ennek a beruházási költsége nagyjából 15 milliárd forint. Ez összesen ezzel az összeggel, tehát ezzel a 2020-as 2,5 milliárd forinttal, és az előző évről, tehát a 2019-es naptári évről származó hasonlóan elkülönített 1,5 milliárd forinttal, tehát összesen 4 milliárd forinttal csökkenni fog, ennyivel kevesebb fogja a végfelhasználóknak az árát terhelni, tehát ennyivel kisebb lesz az árnyomás, tehát összességében ennek a beruházásnak azt mondhatjuk, hogy több mint a negyede az, amit nem a végfelhasználók fizetnek ki, hanem az aukciós feláron keresztül a kereskedők.
Mindez azt jelenti, hogy ha a végfelhasználók költségei csökkennek, akkor a lakossági vagy egyéb vállalati céges fogyasztók is kevesebbet fognak tudni fizetni, vagy ez effektíve nem jelentkezik így mondjuk egy lakossági végfelhasználó számláján?
Nem fog növekedni. Tehát, hogy alapvetően ez egy komplex kérdés, aminek sok-sok eleme van, de nem terheli ez a 15 milliárd forintból ez a 4 milliárd forint, hanem összességében csak 11 milliárd forint növeli ezt a tarifa elemet, amit szétterít a hivatal ugye a teljes felhasználói körön, de ez természetesen még más elemek is meghatározzák. A végeredményben azt tudom mondani, hogy ennyivel mindenképpen csökken, az árnyomás ennyivel nem kell emelni, és végeredményként pedig a felhasználók számára a szállítási rendszerhasználati díjnak ez a tétele, ez nem fog változást okozni.
Említette azt, hogy az aukciós felár bevételekből 2,5 milliárd forintot fordítanak a szerb-magyar földgázbeszállítási kapacitás fejlesztésére. Miért van jelentősége pont ennek a földgázbeszállítási kapacitásnak, ennek a pontnak?
Ez egy nagyon fontos fejlesztés. A hivatal által jóváhagyott hálózatfejlesztési tervnek is az egyik kiemelt infrastruktúra eleme, ami október 1-ére most már biztosan látható, hogy kész lesz ez a fejlesztés. Azért fontos, mert jelenleg a legnagyobb betáplálási pont az az Ukrajna irányú betáplálási pont, és annak a jövője, a hosszú távú jövője az ebben a pillanatban kérdéses, hiszen az oroszok és az ukránok 2025-ig rendelkeznek tranzit megállapodással, azt követően pedig mi bízunk benne, hogy lesz egy új megállapodás, de nem egészen biztos, hogy mekkora kapacitást fognak a jövőben ezen a mostani legnagyobb betáplálási ponton használni az orosz forrás tekintetében, úgyhogy ezért fontos, hogy egy újabb nyílik Szerbia felől, ami nyilván a legfontosabb forrásként a török áramlatból érkező orosz forrásoknak lesz egy új betáplálási útvonala, de nem kizárólag. Tehát ezen egyéb források is érkezhetnek a jövőben, elsősorban a közép-ázsiai azeri források, de akár a görög LNG beszállítása is lehetővé válik. Ez a magyar oldalról ennek minden technikai és szabályozási feltétele rendelkezésre fog állni október 1-től.
Ságvári Pálta, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal nemzetközi elnök helyettesét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az ukrán földgázszállítási útvonal kiváltására, illetve újabb beszállítók bevonására is felhasználható lehet a magyar-szerb határkeresztező kapacitása bővítése után, mondta Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője.
Gyakorlatilag arról van szó, hogy Oroszország fejleszti az úgynevezett déli gázfolyosót, ami tulajdonképpen a török áramlat gázvezetéknek a meghosszabbítása lesz, lényegében Bulgárián, Szerbián keresztül Magyarország felé. Ez a gázfolyosó tulajdonképpen biztosítja majd azt, hogy 2024 után, amikor lejár a szerződés Ukrajna, illetve a Gazprom között a gáztranzitba, szóval ez fogja biztosítani valószínűleg Magyarország orosz gázzal való ellátását. Ehhez szükséges egyébként a magyar és a szerb nagynyomású rendszer összekapcsolása, amihez körülbelül egy olyan 15 kilométeres nagynyomású gázvezetéket kell építeni, tulajdonképpen ezt fogja biztosítani.
Milyen összekötetések vannak jelenleg Magyarország és Szerbia között?
Jelenleg Magyarország és Szerbia között van kapcsolat, azonban ez a kapcsolat jellemzően egyirányú, tehát Magyarországról Szerbia felé történő gázellátást biztosít. Tulajdonképpen Szerbia a mai napig Magyarországon keresztül jut ahhoz a többletgázhoz, ami szükséges számára a ellátás fenntartásához. A Szerbia esetében egyébként ez egy kisebb mennyiség, mint Magyarország esetében. Egyrészt náluk alacsonyabb a gázfogyasztás, csak egy olyan 2,5-3 milliárd köbméterről van szó, szemben a magyar mintegy 8 milliárd köbméteres fogyasztással. Másrészt ennek a gázfogyasztásnak egy részét Szerbia saját forrásból tudja biztosítani, viszont körülbelül egy olyan 1,5 milliárd köbméternyi gáz minden évben Magyarországon keresztül kap. Ez alapvetően egyébként orosz gáz. Ez a jövőben ugye változni fog, hiszen a már említett török áramlat, illetve balkáni gázfolyáson keresztül juthat majd Szerbia ehhez a földgázhoz.
Mekkora lehet ennek a kapacitása? Mennyi földgáz lépi majd át a határt itt, legalábbis az elképzelések tervek szerint?
A tervek szerint akár évi 6 milliárd köbméternyi gáz is érkezhet majd a déli irányból. Egyébként ez többé-kevésbé fedezi Magyarország gáz import igényét. Ugye jelenleg egy olyan 8-9 milliárd köbméteres a hazai gázfogyasztás, de körülbelül van még egy olyan 1,5 milliárd köbméternyi hazai gáztermelésünk is. Tehát ez azt jelenti, hogy egy cirka 6-7 milliárd köbméternyi gázra van szükségünk évente, amit importból kell fedeznünk.
Szerbián kívül milyen határkeresztező kapacitás fejlesztésekre lehet számítani? Ugye Horvátországból a korábbiakhoz képest több földgáz érkezik, illetve érkezhet, és hát szó volt az Ausztria és Magyarország közötti lehetőségek bővítéséről is korábban.
Több irányú fejlesztés is van jelenleg. Egyrészt valóban már említett HAG gázvezetéknek a kétirányosítása, ami szerintem egy nagyon fontos fejlemény. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy Ausztria felől kaphattunk eddig gáz, de most ez a gáz Magyarországról is mehet Ausztria irányába. Ezen felül valóban fejlesztések voltak a horvát-magyar relációban is, hiszen Horvátország az idei év elejétől kezdve nagyobb mennyiségű földgáz tud felénk szállítani az adriai LNG terminálnak köszönhetően. Ezen kívül nagyon jelentős fejlesztés volt még Románia irányába is, lényegében a BRUA, tehát a Bulgária-Románia, Magyarország-Ausztria gázvezeték, Magyarország és Románia közötti interkorrektora fejlődött. Itt most már közel 2 milliárd köbméteres kapacitású gáz mehet mindkét irányba, és ez a gázvezeték, illetve ez a kapcsolat, ez még tovább fog fejlődni a jövőben, hiszen a cél az, hogy a Fekete-tengeri gázvagyon egy része néhány év múlva elérkezhet Magyarországra, ehhez pedig egy nagyobb kapacitású gázvezeték kapcsolatra van szükség Románia és Magyarország között.
A Fekete-tengeri lelőhely kiaknázása most egy kicsit valószínűbbnek tűnik, mint akár fél évvel ezelőtt, hiszen a román kabinet ismét napirendre tűzte a kérdést.
Valóban a román kormány ismét napirendre tűzte az ottani szabályozási kérdéseket. Ugye 2018-ban egy olyan szabályozás lépett életbe Romániában, ami elbizonyítottatta az akkori befektetőket, tehát a OMV Petromot, illetve az amerikai ExxonMobil. Most úgy tűnik, hogy a román kormányt egy új tengeri kutatásra és termelésre irányuló szabályozást hoz majd életbe, ami lényegesen kedvezőbb lehet. Ha ez megtörténik és elindul a beruházás, akkor várhatóan 2025-2026-ban érkezhet Románia felől nagy mennyiségű földgáz, akár évi 3-4 milliárd köbméter is jöhet ebből az irányból.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőit hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
29 európai főváros közül márciusban is Budapesten volt a legolcsóbb a lakossági földgáz, írja a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A vizsgálata 27 európai uniós főváros, valamint Belgrád és London áradatait hasonlítja össze, a vizsgált fogyasztók a főváros átlagfogyasztói.
A A lakossági fogyasztók számára biztosított földgáz átlagárát tekintve Budapest továbbra is őrzi vezető pozícióját. A vizsgált fővárosok között itt volt a legolcsóbb a földgáz, 2,83 eurocent kilowattóránként, a villamos energia lakossági átlagára Budapesten 10,5 eurocent volt kilowattóránként, ami a felmérésben szereplő fővárosok körében a második legalacsonyabb ár, míg az uniós fővárosok között a legolcsóbb.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!